3:48 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
Szevasztok, hello, napsütés, óriási melegek, nagyon jó. Balaton, ma este Balatonpart, mesztelen fürdőzés, Janival. Tudunk élni, vagy nem tudunk
nagyon,
élni?
Nagyon, nagyon belehasítottatok ebbe a balatoni kitelepülésbe.
Jó, most nyilván le se fog jönni a szobájából.
Tudod, ezt tetszik, ilyen, hogy ilyen céltalanok vagyunk holnap, ez jó, ezt bírom.
Igen, ugye?
De kicsit azt csinálunk, amit engedni akarunk. Van kettő helyszín, ahol el kell jutni. A két családot boldoggá teszünk, odaadjuk a Klusmárpontot, de egyébként arra megyünk, ott állunk meg. Teljesen céltalanul boklászunk a Balaton mellett, tehát ennél nincs jobb. Szeretem ezt a fajta szerkesztői szabadságot, amit ad a holnapi kitelepülés, hogy nincs 600 játék, nincs 600 helyszín, van egy óriási lakóbusz, aztán menjetek, amerre
lehet a zsenialitásodat beszorítani korlátok közé.
Egyrészt nem, másrészt meg jól hallottam a céltalanok szót. Hogy lennénk már céltalanok? Nehogy előbe, én már tudom, hogy hol fagyizunk, hol palacsintezünk, és hol lángosozunk. Ez céltalan.
Én csak nézem, ahogy sorbáltok, és megkóstolom. Nekem reggel a fagyilángos palacsinta kombó az egy kicsit erős, de egy csücsköt mindegyikből kérek majd egyébként. Szóval, de nem, hát oda megyünk, ahol akarunk, nem?
Persze.
Nagyon nagy elvárások azért nincsenek velünk szemben. Ami nem baj, feltétlen.
Menjünk le Horvátba.
Kössük el a buszt.
Hát figyelj, azzal a busszal nem lenne egy nagy trüváj.
Hát nem, de azért egy hétig abba a buszba hárman azért az pont elfáradni.
De nem vagy benne.
Akkor a busz, hogy érted.
Érted, kint vagy a parton, kocsmába vagy, este mész aludni.
Így van. Te úgyis benne lennél a zuhanyzóval, folyatnád magadra a hideg vizet, mert szereted. Felöntés után főleg.
Egy jó felöntés, egy jó hidegvizes merülés, az milyen jó. De hát most már Balatonba se tudsz lehűlni, hát 28
fok.
28 fokos, hát lassan ott is megjelennek a halak. Felfordulva.
Nem, nagyon
nem
reméljük,
az csak
hogy
a miénk egyelőre.
Mi a helyzet amúgy? Vannak jó hírek?
Igen, vannak jó hírek, egy kicsit a halpusztulás az így megállt, szerencsére.
Nem, már nincs több.
Nem nincs több, rengeteg halunk akkor van még mindig, de most már ugye az ívási időszak véget ért, ami kitolódott, nem csinálják ezt most már a halak, így aztán nincs annyi új döglött hal. Viszont a régi tetemeket azt továbbra is minden nap szedjük, tegnap este is volt, szerintem ma is mennek ki egy
csomóat. Az egyébként, ez nagyon szimpatikus, hogy nem csak úgymond akiknek ez a dolga, hanem a helyiek is kimennek, ezért ez szintén.
Hát a helyiek egy része megy ki, a helyiek másik része.
Akkor a másik részenek szól ez az üzenet,
a
hogy ők is
igen, a másik tónak része, ő a Facebookon huszárkodik, és osztja az észt, ahelyett, hogy kijönne, víz kéne a tóba enni. Tehát azt meg nem tudok csinálni. Még én se. De mondtam, hogy indítsuk el, aki jön a hétvégén a Velencei tóra, az 2 10 literes vödör vízzel jöjjön, zúgy bele, hát ha egy kicsit tudunk emelni rajta. De most gondoljatok meg, egy ekkora víz felületen, ahhoz, hogy csak pár centit emelj, mekkora mennyiség.
Hát úgy, hogy naponta pár centi eleve elpárolog.
Így van, 2 centi körül van, ami elpárolog ebben az időben, tehát ahhoz, hogy visszaemeld, az több millió, nem tudom, liter, vagy tonna, vagy akármi.
Úgy igen, hát arra a kis vízforralóval beleöntött kis
kevés
vizek, amiket igen, hoznak az ott fürdőzők, azért az kevés. Igen, igen, igen. Na, de alakul, nem? Megoldódik.
Reménykedjünk nagyon benne, korán benne sincs vége még a sztorinak, tehát ez a halpusztulás, ez csak egy része volt, a kis alacsony vízszint, az a másik része, és az a nagyobb baj.
Leesnek az ingatlanának a kiszáradató.
Tök menő lesz.
Kiszárad 1-2-3 évre, meg kell vásárolni utána, igen, és akkor utána visszamegy, nem?
Van ilyen összeesküvés elmélet is, hogy ezért csinálják.
Aha, hogy egy nagy befektető oda ment, kiúszta a dugot, és belöntött egy kis a halmérget.
Nem, halmérget nem öntöttek bele. És egyébként mondom, hogy tehát fürödhető a tó, jó minőségű a tó, csak hát most már pocsolja meg kicsi. Ez olyan, mint régen, hogy Siófokról ahhoz, hogy bemenjél a derékigérő vízbe, majdnem átsétáltál Tihanyig.
De volt ilyen.
Hosszú éveken keresztül
akkor
volt.
Akkor kellett volna ingatlant vásárolni. Hát, gyerek, igen. 10 vagy 15 éve volt egy ilyen nagy Balaton temető korszak. Ja. Irány Horvátország, Balaton nem menő, Balaton ciki, Balaton nem jó. Beszakadtak az árak, utána dobták a vízparti házakat, örültek, ha megszabadulnak tőle.
Bizony.
És aztán 5-6 év, 8 év múlva meg kilőtt minden. Most meg már hol vannak a balatoni ingatlanok? Képzeld el, akkor van tőkéd, és csak megveszel 2-3-at a vízparton. Micsoda érték az most, nem?
Szó szerint kialásos alapon lehet hozzájutni bármihez, és főleg, ami tényleg vízparti, és hát hogyha, és nem tudsz versenyezni, tehát hogy az eladó sem hülye, tehát oda mész, és mondasz egy összeget, oda megy valaki, szép nagy autóból kiszállva, érted? Szép nagy kerek összeget mond a kis
hát nincs is nagyon most eladó, tehát most ott tart a Balaton, hogy vízparti nincsen nagyon. Fölvásároltak, aki meg benne van, az meg ugye vagy érzelmileg kötődik hozzá, vagy igen, egyszerűen nem tud mit csinálni, a pénzemben nincs rá szükség, illetve szüksége lenne, de érzelmileg ragaszkodik. és hát nem, egyszerűen nem tudja, hogyha most nem adja el két év múlva, akkor meg mit tudom, másfélszeres áron. Tehát most nincs, nem tudsz vízpartit, legalábbis nagyon-nagyon nagy mázlik el, hogy ki fogja.
És ha van egy másik olvasat is a dolognak, hogy én mindig jobban örülök neki, amikor tényleg ilyen magánszemély veszi meg, és nem pedig befektető, mert jó esetben azért a magánszemély ez megtartja, esetleg belülről átalakítja, de kívülről megtartja olyan hangulatúnak, olyan kinézetűnek azt a kis balatoni villát, amilyen valójában volt. Mert azért ez annyira csodálatos nálunk, ez egy konkrét program szokott lenni, lehet, hogy egy picit ilyen nyominak tűnik, de egyébként marhára nem az, mi marhára élvezzük, akkor lelén szoktunk lenni, viszonylag sokat a Balatonnál, akkor mindig itt sétálgatunk ezekbe a pici utcába, és nézegetjük ezeket a régi kis ilyen lakóra.
Igen, azok nem vízpartiak, igen, hanem nálak. Én
az az volt az annak idején.
Az az volt, persze.
Az régen vízparti volt, csak aztán hát valahogy elé épült két sor.
Én ezt is megtartanám egyébként, csak átalakítanám ezeket az aranyos feliratokat. Ilyen lak, olyan lak.
Ja, ja, ja.
Nálak.
A tiéd, ez lenne.
Anya. Nála. Anya, vettem neked alatt.
Nézd csak.
Tessék.
De ez a bírlak, meg ebilak.
Igen, bírlak, meg csendlak. Igen, katilak, meg pofáncsaplak.
Én ezeket például annyira nem szeretem.
De ez egy szép emlék, tudod? Tehát, hogyha valaki megtartja annak a múlt század elejé, vagy közepi villának a jellegét, akkor tökre elfér rajta a felirat.
Igen, és hogyha nem ilyen lak, hanem villa például, valamilyen, mit tudom, egy Gréta villa, vagy akár. Bármi, tehát hogy egy csomó ilyen név, és ezek annyira kellemes, nem tudom.
De ki az a Gréta?
Majd otthon magyarázkodom kell meg. Szóval annyira fantasztikus hangulata van ezeknek a kis utcáknak, és hogyha mondjuk ilyen vállalkozó veszi meg, akkor meg látjuk, hogy milyen szörnyeket tudnak szülni.
Hát sokszor magánszemélyeknek álcázott befektetők veszik meg most már azért ezeket, mert nem nagyon tudják hova tenni, és akkor tesznek rá egy olyan ajánlatot, hogy valamit tárolni kell ezt a brutális mennyiségű készpénzt.
A te villádnak a neve például, ha veszel majd egyet, megtankol lak.
Lak.
Ja, nagyon, nagyon megtankol.
Meg a hallgató.
Igen, Szalaitól bocsánatot kér ek lak.
Lak.
Igen,
így van.
Lak.
Igen, már bocsánatot is kértem lak. Szalainak lak. Igen. Ja, gyerekek. Na jól van. Mi van még?
Mi van még?
Miért is már vége a műsornak? Miért kell ezt tízig? Kitalálták ezért a műsor tízig tartson? Miért kell ennyire erőszakosnak lenni, hogy tízig tartamunk? Én nem is értem. Miért nem érhet ez véget 8 órakor egyébként? Elmondtunk mindent, megünnepeltük a magyar csapatot. Köszönöm szépen, menjünk.
Főtettük a sípkát.
Miért kell ilyen erőszakosan erőltetni a hallgatóknak, hogy itt még bármi dolog történjen? Miért kell mindig történnie valami? Miért nem történhet egyszer semmi? Nem?
Történhet.
Miért van olyan, hogy egyszer nem történik semmi?
Mondd azt, hogy ma az történje, hogy nem történik semmi. Megyünk veled, tudjuk vinni a hátunkon.
Hozzá inkább holnap kaját, jó?
Nem, valami? Én nem hozok, ott a lángos felelős, hát most arra még én mit hozzak?
Állítólag már gluténmentes lángost is lehet kapni.
Vegye, akinek öt anyja van. Már nem csak nálunk kell, sem gluténérzékeny családban kellően empatikus vagyok feléjük, de hogy azok mindig azért nem olyanok, mint az
eredeti. Anyja van, ezek szerint egy Kelly?
Egy az, aki tényleg gluténérzékeny, tehát ez nagyon hasznos, de egyikünk sem.
A hűtőt állítólag betárazták, föltöltötték, úgyhogy italok lesznek, tehát én mondjuk nem tudok inni, mert vezetek.
Kitöltötte fel a kométa?
Nem hiszem, hanem inkább a lakóautós cég, hogy kaja lesz-e pluszba, azt nem tudom.
Nem kell.
Majd amikor hozom a kis papírtálcán egyesülőzve a kis ízes, meg kakós palacsintákat, kis fahéjas tesz.
Hát ha megállunk ott, várjál, hát nem biztos,
hogy azt mondtad, hogy bármikor megállhatunk.
Tőlem, hát.
De én vezetek.
Hát igen,
nagy kövér, gáz, hancoljon.
Befekszem az emeletes ágyba, azt hancoljon. Na gyerekek, olvastátok ezt a Fekete-tengeri incidenst?
Ide hogy
mi történik? Ide lövünk, oda lövünk. Hát mindenki futballlázban ég, és azért közben itt az oroszok, mint a britek egymásnak feszültek, úgyhogy lövik egymást. Hát minden idők legdurvább NATO incidens zajlik a Fekete-tengeren. Azért ez ritka, hogy már...
Nem lövik, de volt.
Egy lövés volt.
Figyelmeztető lövéseket adtak le egy brit romboló útvonalára, igen, akik áthajóztak ugye a Fekete-tengeren.
Igen, illetve bombát is dobtak le.
Hát azért az... Vízibombákat
dobták le a romboló elé. Hát ugye itt két olvasata van a dolognak. Ez egyik olvasata az, hogy a britek azt mondják, hogy ezek ukrán vizek, az oroszok pedig azt mondják, hogy ezek orosz felsővizek.
Ezek orosz vizek. Ugye a krími félszigetnél hajózott az ukrán hadihajó. Hát azért az is érdekes, hogy brit romboló csak ott úgy cirkálgat, ugye? Hát, hogy ott van, jelzi, hát, hogy nem ért egyet ezzel a krími történettel, erődemonstráció. De ezek az oroszok nem szórakoznak, nem. Mert hogy figyelmeztető lövéseket adtak le, az oké, de azt mondják, hogy azért az nem megszokott dolog, hogy egy ilyen Su-24-esről bombákat dobjanak a brit romboló elé.
Így van, bizony bombákat.
Hogy
Kicsit tereljék egy másik
kicsit
irányba.
Kicsit tereljék őket másik irányba. Na most ugye a britek meg azt mondták, hogy szerintük nem történt egyébként semmi, és azóta is várják, hogy a britek nyilatkozzanak valamit, hogy mi volt ez az incidens. Mert hogy a brit hajó állítólag nem reagált arra, hogy egy orosz bombázó közben meg ledob elé néhány bombát. Azért ez izgalmas, hogy miközben egy magyar sállal a nyakadba.
Ja, hajókáznak egyesek.
Hajókázol, közben meg ott a britek meg az oroszok a Krímnél egymásnak feszülnek.
Mondjuk ezt egyébként viszonylag könnyebb be lehet bizonyítani, mert ők is valószínűleg a rádióformát rögzítik. Tehát, hogyha a britek tényleg nem reagáltak rá, akkor csak annyi kell, hogy magát a felvételt, annak az időpontok a felvételét kikérjék, elkérjék, a stb. Tehát ezt be lehet mutatni. A ruszkiknál azért megszoktuk már, hogy vannak csúsztatások. Tehát, hogy
igen, de most akkor az milyen víznek számít? Ez most akkor ukrán víz, vagy akkor most orosz vizek?
Tehát, kérdezz meg egy ukránt, és utána kérdezz meg egy orosz.
Nyilván más fog megmondani.
Mindenki más, hogy gondolkodik.
Kinek hova tartozik.
Ez az képzelt, ha véletlen belelőnek a bajóban. És arra, amikor a britek válaszolnak. Képzeld el. Tehát ez egy NATO kontra Oroszország egymásnak feszülik, miközben itt mindenki szalaizik, meg meccsezik, meg nézi az ebéd közben ott a Krimnél, meg már lövik egymást az oroszok, meg a britek. Azért az kemény. Ugyanakkor nem szoktak ilyet csinálni.
Nem.
Tehát azért
nem.
A gépről bombát dobni egy romboló elé, azért ne, a oroszok se tökölnek sokat.
És ez fura,
de ha átjött. Figyelj, szerintem ez a normál, már nem normális, de hogy van egy kommunikációs vonal, azt az oroszok végigvitték, nem jött válasz, jött bejebb a brit hajó, ott már lőni kell. Itt is az van, ha betéved a légtérbe egy gép.
De kérdés, hogy nemzetközileg milyen víznek számít, ha mi nem ismerjük el a krími félsziget elfoglalását, vagy mondjuk az földrajzilag az ukrán víznek számít, akkor aha, a brittek nem vétettek semmit. Tehát milyen felségterületi víznek számít, vagy csak az oroszok mondják,
nem
hogy az orosz felségterület?
Hát de akkor is válaszolsz valamit egy ilyen kérdésre, hogy maguk mit keresnek erre, hiszen tudod, hogy a következő lépés az lesz, hogy lebombáznak.
Hát
akkor csak mondod, hogy jó napot kívánok, eltévedtünk a B. Jó napot kívánok, behatta, nem tudom.
Jó, de most ugye az oroszok ezek valljuk be őszintén, gyakorlatilag kihasítottak egy darabot Ukrajnából. Tehát, hogy ez érted, tehát, hogy az egész ilyen nagy, ez olyan, mintha te oda mennél a kertszomszédotokhoz, és akkor szépen levernél pár szöveket, vagy a kerítésed egy kicsit kitolnád, és akkor azt mondod, hogy na innentől kezdve az enyém. Tehát, hogy ha nem ismerik el, tehát, hogyha a britek nem ismerik el, hogy a Krím az Oroszország része, aha, és azt mondják, hogy
akkor
ez továbbra is van, igen, a hozzátartozó vizek, azok szintén ukrán vizeknek számítanak.
De akkor ez ilyen előfitoktatás?
Igen,
az érdekes, hogy számtalan példa volt már korábbról, vagy a közelmúltból is, hogy tudjuk, hogy az oroszok azok nem szaraznak. Tehát, hogy így, ha az oroszok, hogyha rángatod a bajszát az orosz medvének, akkor az előbb elkezd csapkodni a mancsába. Tehát, hogy ez jó? Ez jó.
Na, mindjárt megkérdezünk egy szakértőt. Demko Attila itt van velünk, a Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Hello Attila, jó reggel, ciao.
Hello, szia, jó reggel.
Azért ez biztonság politikai szempontból is egy érdekes kérdés, nem? Azért ez ritka, hogy vadászgépek bombázót dobjanak nagy hajók elé. Legalábbis nem megszokott mondhatni.
Hát, ha egyáltalán ez megtörtént, mert ugye ezt az oroszok mondják, hogy ledobtak 4 bombát, a britek azt mondják, hogy nem történt semmi ehhez hasonló. Az újságíró pedig, aki ott volt a brit hajón, azt mondja, hogy hát hallott valami lövöldözést, de azért bombákat nem látott. Tehát az, hogy mi történt, azt 100%-osan nem tudjuk, ugye itt nincs videóbíró, meg 50 000 néző. Egyik fél, másik fél, kinek hiszünk.
Milyen felségterület víznek számít? Az, hogy az oroszok elvették a krími félszigetet 2014-ben talán, nem tudom pontosan, akkor az most akkor az orosz felségterületű víz, vagy az ukrán? Mert a britek azt mondják, hogy az ukrán víz volt, amin ők hajóztak.
Hát ugye, ezt elég jól felvezettétek, mert nagyjából erről van szó, tehát ez ukrán, tehát nemzetközi jogi szempontból, meg amit a britek gondolnak, meg amit Magyarország is gondol, ez ukrán víz. A gyakorlati szempontból ez orosz víz. És amikor ugye a brit hajó, ugye ő annyit mondtak, hogy átsétálunk ezen a területen, mert ez a rövidúr Grúzia felé, pontosan tudták, hogy az oroszok valamit reagálni fognak, tehát meglepetésként nem kellett, hogy érje őket, hogy megjelenik 20 darab vadászbombázó a közelükben, de jogilag, tehát pusztán jogi szempontból a briteknek igazuk van.
Mert akkor ők ott elvileg hajózhatnak. Aha.
Persze, hát eleve Ukrajnából mentek Odesszából, az ukránok azok nyilván engedélyezik a területi vizeik használatát egy szövetség, gyakorlatilag de facto szövetséges országnak. Tehát ebből a szempontból igazuk van, de az is igaz, nem tudom melyik ötök mondta, hogy tudniuk kellett, hogy ebből probléma lesz, hogy a medvének a bajszát fogják húzogatni. Oroszország meg nem egy tolerancia fesztivál azért, tehát a britek számoltak ezzel, hát arról nem is beszélve, hogy több tucat ilyen eset történt, már olyan nem, hogy bombát ledobtak, de olyan történt, hogy az orosz hadihajó gyakorlatilag belemászott a fenekébe az amerikai vagy a brit hadihajónak, vagy az orosz repülőgépek mondjuk 10-15 méter magasan átrepülnek egy amerikai hadihajó fölött. Tehát ez volt már korábban, sejteni lehetett, hogy lesz. Tehát a britek ezt tudták, hogy mit vállalnak.
Ilyenkor mi a protokoll egyébként? Tehát jön az orosz vadászrepülő, és küld egy üzenetet, vagy felszólítja a brit hajót arra, hogy igazolja magát, vagy mit keres itt, azonosítsa magát. Ennek kell nyoma lenni? Valahol?
Persze, hogy van nyoma. Tehát nyilván ezeket fölveszik. Tehát a brit hadihajó is fölveszi a teljes beszélgetést, az oroszok is fölveszik. Azt, hogy ebből majd mit használnak, az egy megint más kérdés. Persze, van erre protokoll. Nyilván az oroszok azért a protokollokon messze túl szoktak menni ilyen esetekbe. Tehát mondjuk, amikor nagyon közel repül el mondjuk egy Su-24-es egy amerikai hadihajóhoz, a nagyon közel az tényleg 50 méter, de hát ilyen sebességeknél 50 méter az olyan, mintha egy autópályán valaki 20 centire lenne tőled. Tehát ezek elég kemény üzenetek, fogalmazzunk így. Tehát a protokollon azért túlmennek időnként az oroszok.
Nem, mi van, ha valaki véletlenül valakibe belelő? Mi van, ha ott eltalálják ezt a hajót?
Igen, tehát
azért az már egy izgalmas kérdés, hogy NATO kontra Oroszország komoly konfliktus, mert hogy Isten, meghalnak, elsüllyed egy brit hajó, hát azért az már az nagyon meleg.
Hát az, hogy eltalálja, tehát azért az nem, de mondjuk, hogyha megnézzünk egy korábbi incidest, azt hiszem, USS Donald Cooknak hívták, ott, hogyha valami hiba van mondjuk az orosz gépben, és ne adja Isten, belecsapódik a hajóba, nem direkt, de én azt gondolom, hogy direkt nem lesz ilyen incidens. Tehát nem fognak az oroszok belelőni egy NATO hajóba, mert pontosan tudják, hogy a NATO erősebb. De ha van egy véletlen incidens, akkor lehetnek kellemetlen következményei ennek. Ha pedig igaz, hogy ledobtak 4 bombát a hajó elé, és igaz az, hogy figyelmeztető lövéseket adtak le, az már önmagában is példátlan a NATO-orosz kapcsolatokban.
De... Ami egyébként sem felhőtlen azért. Igen, ugye, igen. Bár mondjuk, hát itt most azért közben meg az amerikai elnök, meg ugye hát most így kicsit így találkozott a Putyinnal, aki a sokadik amerikai elnököt eszi meg reggelire egyébként. Rutinos öreg medveként már nem tudom hány amerikai elnökkel jött ki, hogy összesen ebből a találkozóból.
De külső szemmel nézve, egy picit laikus szemmel nézve, ez nem, nekünk legalábbis úgy tűnik, hogy mintha az oroszok így szinte várnák, meg örülnének az ilyen szituációknak, hogy egy picit így erőt demonstrálhatnak, hogy fitoktathatják, vagy keménykedhetnek egy kicsit, vagy megmutathatják a világnak, hogy ők még mindig olyan szintű nagy hatalom, hogy velük számolni kell.
Meg kell érteni az orosz gondolkodást, tehát ők úgy érzik, hogy az elmúlt 30 évben lezárták a hidegháborút békésen, feladtak egy csomó mindent, erre a nyugat mindig többet és többet akar. Most az orosz mindsetet, az orosz gondolkodást mondom, tehát ők a megalázott erős fiú, és nyilván nagyon érzékenyek mindenre, ha kell, ha nem, és ütnek. Tehát igenis a közvélemény ezt teszi. Tehát ha megnézitek, hogy majd Oroszországban ez hogy jön le, kemények voltunk, elküldtük a briteket, és ugye a britek egyébként Krím kérdésében nagyon is érzékeny ország, mert ugye volt egy brit baráti látogatás 1853-ban a krími háború során, amikor eléggé súlyosan megcsapták a britek meg a franciák az oroszokat, igen. Tehát itt még van egy ilyen, és az oroszok nem nagyon felejtenek, tehát ez a történet, ez nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, és persze majd az orosz tévékben ezt bemutatják, vagy már megy, ugye a propaganda, szépen összevágják a képeket, és ugye választások lesznek majd, parlamenti választások, duma választások lesznek, ez azért mutatja, hogy ki az erős ember, ki a férfi a gáton, tehát ebben az értelemben van egy belpolitikai kontextusa, vagy lehet egy belpolitikai kontextusa orosz oldalról.
Hát nem szórakoznak.
Igen. Nem is vicces.
De ne, igen. Azért az a brit anyahajón is az abszem se fér a fenekedbe, mikor így áthajózol Krímen, nem? És ott azért 24 gép, meg 2 bombázó, meg 3 tenger alatt járó, csak így rád köszön. Nem lehet könnyű, te meg ott mész egyedül át egy kis brit hajóval. Attila, nagyon köszi, érdekes ez a helyzet. Figyeljük, nyilván nem mindennapi, de azért erre egy felkapta a fejét az ember. Lehet, hogyha történik hasonló, hívnánk. Nagyon jól összefoglaltad nekünk. Jó, nagyon szépen köszönjük.
Okay,
köszönjük szépen, ciao, hello, ciao, ciao, hello. Ez értem, amikor egy ilyen biztonságpolitikai szakértő van, annyi biztonságpolitikai szakértő van, így jól és könnyedén és egyszerűen magyarázza el a dolgokat, nem?
Hát. Ez a szakmája, úgyhogy csak ért hozzá.
És szemetétek, hogy mennyi biztonságpolitikai szakértő van mostanában?
Nagyon kell, ezért vagyunk biztonságban. Mert a politikai szakértők ott vannak,
mert a politikai szakértők biztonságban helyeznek bennünket. Köszönjük szépen nekik, igen. Na, jövünk vissza, mindjárt egy kis inspiratív beszélgetés. Neked, Feri, tessék! Hát, ha megjön a kedved.
De mihez?
Hát, ha megjön a kedved.
Lángos lenni a Balatonon, Janival?
Tilla nyilatkozott, illetve nem is nyilatkozott, dobott egy posztot, hogy egy éve rakta le a cigarettát. Lánzdohányos volt.
Egy igazi férfi, én egy darab szar vagyok, de...
Köszönöm szépen ezt a fajta erős, ám nagyon határozott, és őszinte önkritikát. Egy éve nem dohányzik, és megkérdezzük, hogy hogyan sikerült neki ez. Hát, ha inspiratív jelleggel elgondolkozol. Szerintem ő azért nagy dohányos volt. Nagyon
Tilla,
nagy Tilla.
Adjál már!
Jaj, a napi három doboz felett van, csak a nagy dohányos.
Életében nem dohányzott Tilla rendesen. Diszkó dohányos volt, azoknak könnyű.
Letette a cigarettát egy éve.
Nagyon ügyes.
Posztolt egyébként egyet, hogy egy éve nem dohányzik. Úgyhogy meg picit utána járunk, hogy hogyan sikerült neki. Nem akarunk cseszegetni, ne aggódjál.
Már elkezdted, tehát késő, hogy engedd.
Annyi dohányzol, amennyit akarsz. Tudom, hogy puhán gyáva.
Na jó, én ezt nem hallgatom.
Fostos, csimpánz csöcsű.
Rohadjanak meg a lángosait holnap a Balatonparton, ha eszem belőle. Nem
vagy.
Fogok megállni, nem
azok
veszel
nem az
lángot.
Lángosaim. Nem, megvezetés közben nem, te amúgy se tudsz enni.
10 éve próbálok leszoktatni, de már nem ez a cél. De felhívjuk Tillát, hogy neki hogy sikerült, hát ha mond valami hasznosat. Jól jövünk mindjárt a hírek után.